Köszöntöm Önöket! Ez itt az Agapé Plus, Bodó Máriát hallják. Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Olvassuk Jézus szavait a Szentírásban, és halljuk a hegyi beszédben azt is, hogy boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. De valójában mit jelent irgalmasnak lenni? Milyen kapcsolatban van-e fogalom az igazságossággal és a szeretettel? És miként világítja meg számunkra a feltámadás fénye az isteni irgalmasság kérdését? Mai adásunkban ezekről a kérdésekről beszélgetünk, de szólunk arról is, hogy Szent II. János Pál pápa miért a húsvét utáni vasárnapra hirdette meg az isteni irgalmasság ünnepét, és Ferenc pápa miként szólt az irgalmasságról pápaságának kezdetén. Akik pedig a kérdések megválaszolásában segítségünkre lesznek. Vendégeink Kék Emerencia morálteológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense és Laurinec Mihály atya, katolikus pap, a Pázmán Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának erkölcsteológiai tanszékvezetője. Köszöntöm Önöket!
Köszöntöm én is magatok!
Ha az irgalmasság fogalmára rákeresünk az interneten, engem is meglepett, amikor készültem erre az adásra, kizárólag keresztény kontextusban találkozunk ezzel a fogalommal. Én arra gondoltam, hogy így indítanám a beszélgetést, hogy Önök szerint ennek mi lehet az oka? A hit, remény, szeretet, vannak olyan keresztény fogalmaink, amik nagyon is beépülnek a hétköznapi párbeszédbe, a hétköznapi fogalomtárba, foglalkozik velük a pszichológia. Az irgalmasság nem ilyen. Miért nem?
Lehet, hogy azért, mert a világ, tehát a civil szféra ezt a jog szempontjából közelíti meg. És azért a jog területén is találkozhatunk ezzel a kérdéssel, például akkor, amikor egy büntetési mennyiség, az be van határozva tólig arányban, tehát azt mondják, hogy ez 2-től 16 évig büntethető, és akkor, amikor szem előtt tartanak enyhítő körülményeket, lehet, hogy ott jelenik meg szoros értelemben véve ez a szempont, vagy akár egészen ott, amikor azt mondják, hogy felfüggesztettet kap az illető.
Tehát a jog és a büntetés végrehajtás területén.
Igen, ott biztos, hogy egész konkrétan lehet találkozni ezzel a gyakorlattal.
Én azt gondolom, hogy a mai világban különösképpen nem divat irgalmasnak lenni. Tehát az, aki irgalmas, bármilyen szempontból is, vagy valamiféleképpen kegyet gyakorol, vagy megbocsát, nevetség tárgya ma, amikor az önzés világában élünk, mindenki önmagá felé fordul, a saját, hogy mondjam, gesztenyét próbálja kikaparni, megpróbál egyre feljebb jutni azon a bizonyos ranglétán, vagy bárhol máshol az élet őt érintő területén. Ebben nem fér bele az, hogy irgalmas legyen, vagy megbocsásson másnak. Talán emiatt is érdekes ez a téma, hogy az egyház, és főképp az elmúlt évtizedekben a szentatyák különösképpen e felé a témakör felé fordultak, és természetesen beszélni kell talán arról is, hogy Ferenc pápa megfogalmazza, az evangéliumnak a szíve az irgalmasság, az egész krisztusi tanításnak valamiféleképpen a legveleje.
Még visszakapcsolódnék Mihály atyához, hogy a büntetés végrehajtás vagy a jog területén találkozunk az irgalommal világi szempontok szerint. Én magam, amikor végig gondoltam ezt a kérdést, hogy vajon ezt miért nem használjuk, miért nem épült be a mindennapi közbeszédbe, én magam arra gondoltam, hogy nagyon szorosan kapcsolódik a bűn kérdéséhez, amit valóban a jog és a büntetés végrehajtás területére toltunk. A hétköznapjainkból viszont talán kiirtottuk, nem szeretünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, bűnösök vagyunk, a bűnösnek meg kell bocsátani. Ezek már olyan területek, amelyek a komfortzónánkból egy kicsit kitolnak minket?
Igen, mert az elvilágiasodott társadalom az a bűn fogalmát jogi fogalomként termezi, és abban tényleg a törvény és a büntetés szempontjai jelennek meg. Teológus oldaláról nézve pedig a megbocsátás, az irgalom, az, ami alapjában véve kötődik a bűnnek és a bűnös mi voltnak a fogalmához. És ugyanígy a megtérésnek, mint alapvető fogalomhoz szorosan kapcsolódik az irgalomnak a lehetősége, vagy az irgalomnak a fölajánlottsága. És ugye azért a hívő ember alapvető első tapasztalata nagyon sokszor az, hogy rátalál a helyes útra, mert élt egy világban, egy olyan világban, ami távol volt Istentől, és ebben a világban talált rá egy jobbra. Bocsánatot kér az Istentől, és Isten megbocsátja a korábbi hibáit, és befogadja őt. Tehát nagyon sokak számára, akik úgymond nem bölcső keresztények, de még rájuk vonatkoztatottan is, azért az elsődleges tapasztalat ennek a rátalálásnak, az értékrátalálásnak, a megtérésnek és a megbocsátásnak, az irgalomnak a tapasztalata az elsődleges Isten tapasztalat.
Isten szeret akkor is, és elfogad akkor is, hogyha én korábban bűnös életet éltem?
Igen, hiszen Isten maga a megbocsátás. Ő az, akinek az irgalom mintegy a saját tulajdonsága, a mindenhatóság, a mindentudás, az örökké valóság mellett, és bármilyen elképzelhetetlen is számunkra, emberek számára, Istennél mindig megvan az újrakezdés lehetősége. Amikor például katolikus egyházban a gyónás, a bűnbocsánat szentsége, amely azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokakat lelkiekben is meg tud vigasztalni, tovább tud segíteni az úton. Azt gondolom, egy pszichológus soha nem mondhatja azt, hogy menj békével, a bűneid megbocsátattak. Meghallgat, segít azzal, hogy meghallgat, esetleg rávilágít azokra az utakra, amelyekkel tovább lehet menni, viszont azt a felemelő érzést, ami egy Szent Jónásban eltölti a bűnös embert, a bűnei bevallása, őszinte megbánás és az azt követő bevallás után, amikor megkapja a megbocsátás, a kiengesztelődésnek a szavait, a feloldozásnak a szavait a gyóntató paptól, azt gondolom, hogy ez egy hatalmas nagy élmény, hogy Isten tényleg megbocsát, hiszen önmagát, saját fiát adta odaértünk azért, hogy mi újra kezdhessük az életünket.
Talán még ez a folyamatos újrakezdéshez hozzá tartozik Isten szentsége. Istennek a végtelen tulajdonságai között a szentsége az az embert mindig följebb és följebb emeli. Újabb és újabb megújulása, megtérése serkenti, és ebben nap mint nap megtapasztalja az ő irgalmát, fölemelő jóságát.
Most vagyunk húsvét vasárnap után, és a katolikus egyház a húsvét vasárnap utáni vasárnapot az isteni irgalmasság vasárnapjaként ünnepeli. Ennek megvannak a történeti okai, történelmi okai, hogy Szent II. János Pál pápa miért is nyilvánította vagy jelölte ezt a vasárnapot az isteni irgalmasság vasárnapjának. De hogyha azt mondjuk, hogy a húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, akkor mi is itt a belső összefüggés? Miért fontos, hogy közvetlenül utána, az utána lévő hétvégén az isteni irgalmasságról elmélkedjünk, vagy arra fókuszáljunk, arra irányítjuk a tekintetünket?
A történelmi oldalról nézzük, ahogy említette is, ennek az ünnepnek megvan az a varázsa, hogy II. János Pál pápa még életében, amikor még munkásként dolgozott a II. Világháború alatt, akkor ismerte meg Faustina nővér tanításán, illetve az ő által lejegyzett naplón keresztül az isteni irgalmasságot, és talán mélyült el benne. Ez igazából a későbbiekben papként, majd püspökként, és aztán pápaként is, egyfajta lehet azt mondani, a lelkiségének a középpontjában állt. Nem véletlen, hogy ő is az irgalmasság vasárnapja előtti napon, tehát annak a vigíliáján hunyt el. Tehát nagyon érdekes ez a fajta ajándék az ő számára, amit megkapott így élete végén is. A húsvéttal kapcsolatosan, amiben nem mást ünneplünk, mint a hitünk középpontját, hogy Isten végtelen irgalmasságában, annak ellenére, hogy az ember bűnt követett el, hogy ha végignézzük az ószövetségi nép történelmét, akkor ennek a folyamatos sorozatát látjuk. A nép hogyan hágja át a Isten hűsége ellenére azokat a törvényeket, azokat a parancsokat, amit kap. Isten mindig az első, aki elénk jön, aki vár bennünket, és mi pedig egy választ adhatunk csak neki. Ő teszi meg mindig ezt az első lépést. És talán a húsvétban is ez a lényeg, az ember a bűnössége tudatában nem volna képes bocsánatot kérni Istentől. Ehhez az kellett, hogy az Isten itt is az első legyen a felénk fordulásban. Ő az, aki kiengeszteli magával a világot, ahogy Pál apostol is írja. Tehát itt van ez az ajándék, ez a hatalmas ajándék, az Isten nyújtja nekünk, rajtunk áll, hogy ezt elfogadjuk, ő mindig irgalmas, és mindig vár bennünket magához. Húsvétban ez történik, az egyetlen fiát adja oda, és az irgalmasságával hozzánk fordulva, a legvégsőkig elmegy, hogy megbentsen bennünket abból az önzésből, ami a bűn okoz. Krisztus felviszi a keresztre mindezt, és fel is támad, megkapja Istentől a teljes kiengesztelődést ebben az aktusban. És ezáltal tesz bennünket is ismételten Isten gyermekeivé, ezáltal nyitja meg a kegyelmek forrását számunkra. Ez lehet talán az egyik oka annak, hogy az irgalmasság vasárnapja nagyon-nagyon közel van, a fényes hétnek a végén. Ez volt az a vasárnap, amikor a megkeresztelt felnőttek, a húsvét vigiliáján megkereszteltek, levetették a bűntelenséget szimbolizáló fehér ruhát.
Még hozzátehetjük ezekhez a gondolatokhoz azt is, hogy a Faustina nővér látomásának a gyökerében tulajdonképpen egy teológiai, dogmatikai kérdés kerül elő, mégpedig a kárhozatnak, a pokolnak a kérdése.
Itt egy picit talán érdemes pontosítanunk, hogy Faustina nővér látomásait, ugye neki magán kinyilatkoztatásokban adta át Jézus az irgalmasság üzenetét?
Igen, az irgalmasság üzenetét, amit megelőzött egy látomás az ő személyes tapasztalata alapján, amikor látta, benső látással megmutatta neki az Isten a bűnnek a következményét, a végső legnagyobb következményét, és azért abban a korban is, ahogyan a Szent II. János Pál pápa, amikor bevezeti az ünnepet, mondhatjuk úgy, hogy az újkorban, és hát a 21.-20. század fordulójában, ott is azért nagyon súlyosan megjelenik az a teológiai kérdés, ami annak a kísértésében nyilvánul meg, hogy hát lehet, hogy nincs is kárhozat, lehet, hogy nincs is pokol. És a Szent Pápa éppen ennek a gondolatát a Faustina nővér látomása alapján akarja komolyá tenni az ünnep bevezetésével, hogy tulajdonképpen húsvét ünnepében nem csupán egy olyan kis, hát volt ott büntetés, meg volt a választott nép fiainak a keresése, útkeresése, és akkor azzal kapcsolatosan történt valami kis baklövés, hanem ott valami nagyon súlyos üdvösség és kárhozat kérdése merült föl, amire a válasz Isten irgalma, végtelen irgalma. És ennek a végtelen irgalma...
Ami megmenti az emberiséget a kárhozattól.
Így van, ami megmenti akár az emberiséget, akár az egyes embert. És ennek az egyes ember megmenekülésének az eszközeként ajánlja föl az isteni irgalmassággal kapcsolatos lehetőségeket, illetve azt a reflexiót, amivel az ember Isten előtt komolyan tudja venni önmagát és a tettének a következményét abból a szempontból, hogy mit tud elveszíteni, hogyha nem ezen az úton jár, és mit nyer meg, hogyha ezen az úton jár.
Tehát húsvét öröméhez hozzátartozik az is, hogy tudjuk, hogy mitől szabadultunk meg.
Igen, és mit kockáztatunk, hogyha nem fogadjuk el, és nem élünk Isten irgalmában.
Az irgalmasság kapcsán két másik fogalom merült föl bennem, amit érdemes itt a kapcsolatokat megnézni. Az egyik az igazságosság, és a másik a szeretet kérdése.
Kezdeném az igazságosság gondolatkörével, már pedig azért, mert tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a személye, az isteni mi volta, és az az áldozat, amit fölajánl, és amit megél, tulajdonképpen ez a méltó, ez egyedül méltó arra, hogy azt az értéket, amit az ember a bűnnel elveszít, azt visszaszerezze, és visszaajándékozza az embernek. Hát olyan súlyos volt az elszakadás az Istentől, és annak a következménye, hogy ennek a gyógyításhoz igazságosan csak ugyanolyan nagyon nagy súlyú ellentételezés felel meg. Tehát tulajdonképpen azáltal, hogy Jézusban az Isten, a második isteni személy adja az életét, szenvedértünk és engedelmeskedik a kereszt halálig, ebben tulajdonképpen ez az egyensúly és ez az igazságosság rendeződik ki. Ami az irgalom kérdése az, hogy nem Jézus követte el a bűnt.
Hogyha megnézzük az Ószövetség és az Újszövetség két legfontosabb talán parancssorát, a dekalógust, az Ószövetségi 10 parancsolatot és az Újszövetség úgynevezett új dekalógusát, tehát a 8 boldogságot hegyi beszéd elején Máténál. Maga az, hogy az igazság és mondhatjuk az irgalom miként viszonyul egymáshoz, talán ennek a kettőnek az értelmezésében lehet még egyfajta szempontot felfedezni ezzel kapcsolatban. Az Ószövetség 10 parancsolat kijelent az igazságosság talaján állva, ha ezt teszed, büntetést kapsz, ha ezt teszed, jutalmat kapsz. Ehhez kell tartanod magad. Ugyanakkor az új szövetségben Jézus ugye nem eltörölni jött a parancsokat, hanem teljessé tenni valamiféleképpen a 8 boldogságban, és aztán az egész hegyi beszéd is igazából erről szól. Egyfajta Isten elénk jövetele, Isten szeretete, Isten irgalmának a megvalósulása, ami igazából nem pusztán az igazság, hogy megadjuk igazságosság, megadjunk mindenkinek azt, ami jár neki, a gonosznak a bűnért büntetés, az igaznak jutalom, hanem ehhez hozzá kapcsolódik még pluszba Isten végtelen szeretete. Mi mondhatjuk azt, hogy az irgalomban nem csak az igazságosság kap fényt, hanem mellette az isteni szeretet. maga a megbocsátás is. Tehát mindegy, Isten elénk jön, ugyanúgy, ahogy a húsvétban is ez történik, elénk jön, ott van a nyolc boldogságban, boldogok azok, akik.
Tehát, hogy annak ellenére, hogy?
Annak ellenére, hogy így van. Tehát az ószövetségi törvény több, hozzátesz Jézus sokkal-sokkal többet, nem kiegészíteni, hanem sokkal többet kíván hozzátenni azzal, hogy azt mondja, hogy Isten elénk jön, itt van velünk, nyújtja a kezét, rajtunk múlik, és ez az első boldogság. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ez az alap, amikor engem egy ügyűnek néznek, azért, mert hiszek Istenben, azért, mert Isten tanítása szerint szeretnék élni, akkor igazából én ebben már mindent megnyertem. Az Istenben, aki mindent megnyer, már mondhatjuk azt, hogy tudok irgalmas lenni, vagy lehetőségem van arra, hogy irgalmas lehessek, és nem érdekel, hogy mit mondanak rólam, hogy, vagy lesajnálnak, hogy hogy lehet ezt megbocsátani, ezt vagy azt az ellenem elkövetett gonoszságot, vagy igazságtalanságot. Valamiféleképpen több, sokkal-sokkal több annál, az igazságosságnál az irgalom, annál, hogy ami jár neki, azt megadom, büntetem, megharagszom, esetleg megbocsátok, de nem felejtek. Az irgalmasság ennél több. Megbocsátok, és megpróbálom a kettőnk közötti kapcsolatot rendezni.
Az isteni irgalmasságot lefordíthatjuk ezzel a kapcsolattal, hogy annak ellenére, hogy bűnösök vagyunk, annak ellenére, hogy ilyenek és ilyenek vagyunk, szeretve vagyunk, megváltottak vagyunk. És akkor most itt van ez a felszólítás az evangéliumban, hogy legyetek irgalmasok, mint amennyire mennyei atyátok irgalmas. Azért ezt lefordítani a mindennapjainkra, mondhatjuk, hogy nem egy könnyű feladat?
Nem egy könnyű feladat, már csak azért sem, mert van egy egyetemes Istentől való elfogadottsága az embernek, amivel minden embert szeret, és vannak feltételhez kötött isteni ajándékok. Éppen a nyolc boldogságban fogalmazódik meg, hogy boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Vagy a mi atyánkban, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. És itt a teológusok vitatkoznak azon, hogy ez a miképpen, ez azt jelenti, hogy hasonlóan, vagy hogy feltétel, ha én megbocsátok, akkor megbocsát Isten is. Ha én nem bocsátok meg, akkor Isten nem bocsát meg. Tehát egy nagyon érdekes ez a teológiai kettősség az irgalommal kapcsolatosan, hogy miközben Isten felajánlja mindenkinek az ő irgalmát, ebből azért nem hagyja ki az embert. Ajándékozza Jézus Krisztust, aki fölvitte a keresztre az adós levelünket, az emberi gyarlóságot, de nem nélkülünk. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez az ajándék az én életemben megvalósuljon, kibontakozon, ehhez kell az én aktív részvételem. És itt jelenik meg az egyszerre isteni ajándékként általános irgalma és a feltételhez kötött, ami tőlem is függ, amihez nekem kell hozzáadnom azt, amire a kegyelem által indítatást kapok.
De hogyha visszatérünk a fogalmak világi értelmezéséhez, ez egy nagyon másfajta szeretet és nagyon másfajta igazságosság, amiről itt beszélünk, mint ahogy a napjainkban, a mindennapokban ezeket a fogalmakat használjuk. Keresztényként ezekbe a fogalmakba bele kell építeni az irgalmat? Ezek részei?
Benne van, már csak azért is, mert azért ennek a lét ontológiai háttere az, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, és ő atyánk. Tehát azért addig, amíg a világban úgy, ahogyan testvérnek nézzük egymást, és tartjuk egymást, és sajnos nagyon sokszor nem, és emiatt néha nehéz az irgalmat gyakorolnunk a fele barátainkkal, addig az Isten és az ember viszonyában a keresztény kinyilatkoztatás és értelmezés alapján ez egy olyan atya-gyermeki viszony, amiben alapvetően benne van az irgalom.
Különösen akkor, amikor, és itt csatlakoznék Mihály atyához, amikor hozzá kell tennünk emberként ahhoz, illetve fel kell nőnünk ahhoz, hogy mi is irgalmasak legyünk. Ez nem fog menni másként, és ez nem megy másként, mint a Krisztussal való újra és újra találkozásban. Azáltal, hogy a megváltásban megkaptuk azt a lehetőséget, hogy Istenhez ismét gyermekként fordulhatunk, ugye nem véletlenül a mi atyánknak, az egyik legfontosabb imádságunknak, ott van a megszólítás, a mi atyánk. Isten ismételten az atyánk, nem a távolban levő büntető istenkép, az elsődleges jelentőségű, a Krisztus által bemutatott istenképben, hanem az Krisztus atya tudatába lépünk bele ezzel. És ezáltal nekünk is lehetőségünk lesz arra, hogy akár a megbocsátásban, akár az együttérésben az Istentől kapott szeretetet tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk adni. Nem egyszerű, nagyon nem egyszerű a megbocsátás. De maga az, hogyha Krisztussal találkozunk, ezáltal az a fajta legyetek szentek, vagy legyetek tökéletesek, amit mennyi atyátok is tökéletes, ezen az úton el lehet indulni, és lehet egyre inkább hozzá hasonlóvá válni, nem csak a szeretetben, nem csak a megbocsátásban, hanem az irgalomban is.
Ha nézzük Jézus működését, akkor milyen utakat tár elénk az irgalmasságra? Hogyan jelenik meg az ő működésében? Nyilván a csúcspontját végigbeszéltük húsvét kapcsán. De hogy vannak azért olyan történetek, meg példabeszédek, amelyek meghökkentőek, hogy hát hogy is van azzal a szolgával, meg az a adósság elengedésével?
Éppen a nyolc boldogság kapcsán mondhatjuk azt, hogy van Jézusnak egy tanításban és meghatározott irgalmasságra vonatkozó üzenete, és van a cselekedeteiben, illetve a példabeszédeiben. Példabeszédeiben nem mindig bontakozik ki, hanem le lehet vonni következtetésként, hogy mit is jelent bizonyos esetben az, hogy irgalmasnak lenni, vagy amikor hiányzik az emberben az irgalmasság. Éppen az utalásban tett irgalmas megbocsátó úrnak a története, az egy érdekes kettős történet, kettős kimenetelű történet, amikor a hatalmas adóssággal bíró szolgának mindenét elengedi, minden adósságát elengedi az úr, aki utána kimegy, találkozik egy szolgatársával, aki a töredékével tartozik neki, ő nem bocsát meg, ezért nem elengedi el ezt az apró tartozást, börtönbe juttatja a szolgatását, és ennek a következménye lesz az, hogy az úr megtudva mindezt, kegyetlenül megbünteti ezt az irgalmatlan szolgát. És egy kicsit ez arra utal, amit az imént felvetettünk, hogy igenis az embernek be kell lépnie abba a logikába, ami isteni logika, és az azt jelenti, hogy ugyanúgy irgalmasnak kell lennünk, különben a következményei nagyon súlyosan, amiket mi magunk veszünk magunkra, a történetben konkrét büntetőként jelenik meg az úr, aki az egésznek a történet vezetője, de azért a cselekvésekkel a szolgák maguk veszik magukra tetteiknek a következményét. Érdekes ez a egy történeten belül ez a kettősség. De úgy tűnik, hogy Isten irgalma és igazságossága éppen ezáltal is megnyilvánul.
De talán gondolhatjuk úgy, hogy hát Istennek könnyű irgalmasnak lenni, hiszen ő Isten. De amikor olyanokat olvasunk, és pont Lukács evangéliumánál néztem, hogy ott, ahol elhangzik, hogy legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas, de azért ott olyan hangok hangoznak el, hogy ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is, annak, aki elveszi köntösedet, adod a ruhádat is. Azért ezek kemény kifejezések, és azért fölmerül, hogy hát most a kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy áldozattá válok.
Cseppet sem. Nem gondolnám, hogy itt elsősorban ez az áldozat jelleg, a mai világ nyelvén kifejezett áldozat jelleg, ez lenne a tanítás központjában. Inkább azt mondanám, hogy ez a túlcsorduló szeretet. Tehát nézzük meg a másik oldalról. Amikor adok úgy is, hogy elviselem érte azt, ha esetleg ez valakinek nem tetszik, vagy nem nézik jó szemmel. Nem véletlenül van egyébként ott az irgalmasság lelki cselekedeteiben az igazságtalanságnak a békés eltűrése. Amikor tudom azt, hogy Krisztusban már mindent megnyertem, és így már nem számít, hogy az emberek mit mondanak. Nem az ő szemszögükből nézem önmagamat, hanem mondhatjuk azt, hogy egy ilyen metanója Isten szemével egy 180 fokos fordulat. A megtérés, az, hogy Isten szemével próbálom látni magam, és próbálom látni az embertársaimat is.
De azért itt lehet azt mondani, hogy keskenyek ezek a határok, vagy vékony jég, hogy hol van az, ameddig az ember eltűri, vagy elfogadja, hogy a világ hogyan viselkedik, vagy hogyha konkrétumokat nézünk, hogy mondjuk egy családon belül meddig tart az, hogy valaki egy bántalmazó kapcsolatba él, el kell neki ezt tűrnie keresztényként az irgalmasság és a megbocsátás tükrében, fényében. Akár ilyen hétköznapi kérdésekre lebontva, biztos vagyok benne, hogy azért önök találkoznak morálteológusként ilyen kérdésekkel.
Nem csak a hétköznapokban, de maga a Szentírás is üzen ezzel kapcsolatosan. Például az a rész, amikor a katona megüti Jézust Pilátus előtt, hogy így beszélsz-e, vagy a főpap előtt, Kaifás, hogy így beszélsz-e a főpappal, és akkor Jézus visszaszól, hogy ha rosszul szólottam, bizonyítsd be, ha pedig nem, akkor miért ütsz engem? Illetve van az a rész, amikor Jézus Názáretben van, és őt le akarják taszítani a város határában lévő hegyre, és Jézus ott hagyja őket. Tehát gyakorlatilag Jézus itt megmutatja azt, hogy tulajdonképpen teljes mértékben az ő hozzáállásától függ az, hogy hagyja-e magán az ő gonoszságukat, vagy az ő agresszivitásukat kibontakozni, és bizonyos esetben nem hagyja. És úgy tűnik, hogy ennek az egésznek a feltétele az üdvösség történetnek a kibontakozása. És amennyiben azt nem szolgálja az a konkrét történés, annyiban azt nem engedi megvalósulni. Leállítja. Tehát nem szenvedi el Jézus minden szó nélkül, nem szenved el minden szó nélkül minden egyes támadást. Bizonyos esetekben nagyon egyértelműen ő maga is visszaszól. Ugye azt mondja, hogy mondjátok meg annak a rókának, amikor üzen Pilátusnak vagy Heródesnek. Tehát ezekben azért benne van Jézusnak az a szempontja, hogy az irgalom önmagában nem abszolút következmény nélküli valóság, hanem olyan valóság, ami nézi az szituációban benne lévő személyeknek az személyes üdvtörténeti távlatait, tehát hogy az jó fele viszi őket. És bizonyos esetekben úgy tűnik, hogy a Jézusi határozottságot kell gyakorolnunk ahhoz, hogy a másik jó fele haladjon. Ez tulajdonképpen a pedagógiának a határozottsága, amikor azt mondom, hogy ez még elégtelen, ez még nem elég ahhoz, hogy megadjam neked például jogosítványt ahhoz, hogy kimenj az útra, és úgy vezess, hogy nem ismered a közlekedési szabályokat. Tehát azzal, hogy én megbuktatom őt, azzal őt védem. És ez a fajta irgalmasság határ szükségszerű az emberi kapcsolatokban. Konkrétan egy szakdolgozatíró arról írt tanulmányt, dolgozatot, hogy a pedagógiában, a tanárok gyakorlatában hogyan hozza meg a gyümölcsét a tanári megbocsátás. És azt a statisztikai átlagot hozta ki, hogy a diákok nagy része visszaél azzal, hogyha a pedagógus nagy lelkű és megbocsátó.
Alapvetően visszaélünk? Visszaélünk az irgalmassággal?
Én úgy gondolom, hogy igen. Visszaélünk vele, mert egyszerűen nem tudjuk értelmezni helyesen magát ezt a fogalmat sem. Ma, ha megkérdeznénk akár az utca emberét, hogy mit gondol az irgalmasságról, lehet, hogy csak legyintene. Nem szerepel ma ez a fogalom, mondhatjuk azt az embereknek a szótárában. Visszaélünk vele, nagyon sokszor szinte természetesnek vesszük, hogy igen, ez nekem jár.
Ferenc pápa, aki nem sokára Magyarországra látogat, a megválasztásakor az első nyilvános szentmiséjében azt mondta, hogy számomra ez az Úr legerősebb üzenete az irgalmasság. Aztán meg is hirdette az irgalmasság évét. Hogyha úgy tekintünk rá, hogy a katolikus egyház feje elénk teszi ezt a fogalmat, vagy pedig kiemeli, akkor ez ilyen formában egy üzenet is így a korunkra?
Feltétlenül üzenetnek tartom. Egyrészt azzal, hogy a pápasága az irgalmasságot hirdeti meg, mint egy csatlakozik Szent II. János Pál pápához, aki szintén erre hívta fel a figyelmet az 1980-as második enciklikájában, a Divisi Misericordia kezdetű enciklikában, hogy korunkból hiányzik az irgalom. Igazából nem történik semmi, ha az egyház társadalmi tanítását nézzük, mint hogy újra és újra pápák felhívják arra a figyelmet, hogy mi a probléma a mai világban, mi a probléma az emberek közötti kapcsolatokban, vagy akár a nemzetek közötti kapcsolatokban. És valamiféleképpen az a szeretetlenség, amit úgy is mondhatnánk, hogy önzés, a saját javunk akarása, ami évtizedek óta már ott húzódik az emberek között, főképp ugye 20.-21. században a különböző tragédiákat, különböző világégéseket végignézve, vagy akár a háborúk történeteit, akkor és most is egy kissé, így lehet azt mondani, hogy prófétai jelleggel előre tekintve nem egy, nem két pápánk mutatott rá arra, hogy igazából ez hatalmas nagy probléma, amikor az ember elveszíti azt, hogy a másik emberben észrevegye az embert, elismeri az emberi méltóságát, elismeri azt, hogy egyenlőek vagyunk ebben az az emberi méltóságban, mint egy kicsúszik a talaj alólunk, és megpróbálunk valamiféleképpen a saját önzésünk oldaláról tekinteni mindent. Talán ez, hogy ahogy Szent II. János Pál pápa is, Ferenc pápa is, ezt az isteni irgalmasságot, Isten nem tudott többet, nem tud többet tenni annál, hogy mindenét odaad értünk, az egyetlen fiát odaadja értünk, megmutatja az ő irgalmasságát, várja tőlünk is, hogy mi is ugyanígy legyünk irgalmasak. Amit kikoptattunk az önzés miatt, a saját magunk javának, az akarása miatt a világból, és erre nagyon szép idézőjelben szép példa a 20. század. Ez az, amit újra és újra az emberek elé idéznek a pápák ezekkel a megnyilatkozásaikkal, ahol az Istentől származó elsődleges cselekedet a megbocsátás, az irgalom, a hűség, a szeretet kap elsődlegesen kifejeződést.
Most elhangoztak a háborúk, és én most a skála egyik másik végét, valami nagyon hétköznapi gondolatot hoznék be, amit Mihály atya mondott nekem korábban, és megmaradt bennem, hogy maga az internet, amely körülvesz minket, irgalmatlan. Hogyan is irgalmatlan, meg hogy ez miről tanúskodik, hiszen most már lehet azt mondani, hogy ebben élünk, ez lett ilyen elsődleges közege a felnövekvő generációnak.
A média, a tömegmédia, tehát azok az eszközök, amelyek tömegével adják tovább az embernek, a egyes embereknek a véleményét vagy gondolatát, megnyilatkozásait, ezek ugye egy bizonyos ponton elveszítik az illető forrásnak a kontrollját, és tőle függetlenül hatnak. És ennek egy fokozott formája az internet, amikor, hogyha oda fölkerül valami, akkor gyakorlatilag azt nagyon nehéz, még egy nyomtatott sajtóban is nagyon nehéz helyesbíteni valamilyen helytelen információt, és általában töredéke szokott lenni a hatékonysága. Ez az interneten még fokozottabban jelenik meg, gyakorlatilag teljes mértékben kiesik a forrás hatóköréből az, hogy hogyan indul el, és mit fog hatni, mit fog eredményezni az interneten, az, amit ő elindított, vagy amit róla elindítottak. Ezért van az, hogy nagy sebeket lehet ejteni fele barátainkról, olyanokat, amit nem is tudunk javítani sok esetben, és erre mondhatjuk azt, hogy kegyetlen. Tehát, hogy nincs meg ennek a közösségi média eszköznek a megbocsátó lehetősége, funkciója. Hogyha egyszer oda valami fölkerült, akkor az gyakorlatilag bármikor visszaköszönhet az ember életében.
Hozzátenném még azt, hogy mai világban, amikor mindenki rohan, és ahogy szavakban is, úgy írásban is, az interneten is, könnyen odavágunk egy-egy szót, anélkül, hogy belegondolnánk igazából a szavaknak a lényegében, hogy ezek mit okozhatnak a másikban. És ráadásul az ott marad mindenki számára, és bármikor visszakövethető és visszakereshető.
És nem ráadásul gondol. Ilyen rögtönítélés módszerével.
Így van.
Ilyen aprócska dolgokba érdemes megvizsgálni azt is, hogy mit jelent az én életembe, hogy gyakorlom az irgalmasságot? Tehát, hogy a legapróbb cselekedetekben érdemes kezdeni?
Igen, én úgy veszem észre, hogy éppen a kommentekben lehet azt tapasztalni, hogy egy bizonyos pontnál nagyon nagy lelkűnek kell lenni az embernek ahhoz, hogy ne vágjon vissza. Tehát amikor olyanokat vágnak az ember fejéhez, akár igazságtalanságokat is, amik megdöbbentően, tehát mindenki számára egyértelmű, hogy a banálisan primitív és gonosz és meggondolatlan és romboló, hogy egyszerűen azt veszem észre, hogy az emberek csak úgy tudják nagyon sokszor ezt kezelni, hogyha elengedik a figyelmük teréből.
Már szó volt az irgalmasság lelki cselekedeteiről. Az irgalmasság lelki cselekedetei közé tartozik az is, hogy a bűnösöket meginteni, amellett, hogy a bántalmakat békével tűrni. Ez a kettő paradox módon összeegyeztethető?
Én azt gondolom, hogy igen, egyrészt számomra nagyon sokat mond, és ez az, amit talán mi keresztényként sem gyakorlunk mostanában, ez a bűnösök megintése. Nagyon sokszor vannak olyan szituációk saját családjainkban is, amikor látunk egy helyzetet, ami nem jó, de nem merjük azt mondani, hogy ne haragudj, ez bűnös cselekedet, vagy ez nem éppen megfelelő viselkedés volt akárkivel szemben, mert azt gondoljuk, hogy akkor valamiféleképpen a mi kapcsolatunk romlik meg azzal az illetővel. Nekem erről mindig a bűnös asszony, a házasságtörő asszony példabeszéde jut eszembe, illetve megtörtént cselekmény jut eszembe, amikor Jézus kifejezi azt, hogy elítéli a bűnt, de magát a szemét nem. Azzal, hogy rámutatunk, hogy feladatunk, hogy rámutassunk, hogy mi bűnös és mi nem bűnös, mi az, ami az Isten szerinti életnek, az üdvösség, saját üdvösségemmel vezető úton hozzátesz ahhoz, hogy én ezen az úton megfelelően tudjak haladni, vagy segítsem a másikat abban, hogy egyengessem egy kicsit külső szemmel is az ő üdvösséghez vezető útját. Ez nagyon-nagyon fontos lehet, és segítséget adhat a másik embernek, aki esetleg önmagát nem úgy látja, ő bent van mondjuk egy bűnös helyzetben, egy bűnös szituációban, és ebből nem lát ki.
Megdöbbentő volt a ifjúsági szinódus egyik gondolata, amikor a fiatalok megfogalmazták a szinódus számára az üzeneteiket, és az egyik ilyen üzenet között az fogalmazódott meg, hogy ugye a tapasztalt püspököknek és összegyűlt szakembereknek fiatalok ezt üzenték, hogy engedjétek meg, vagy hagyjatok minket hibázni. És ez tulajdonképpen a tanácsadásnak, vagy a figyelmeztetésnek egy olyan fajta sajátos elutasítása napjainkban, ami arról szól, hogy a mai fiatalok nem szeretnének mások bölcsességéből tanulni, hanem a saját kárukból. És ez máshova teszi az irgalmat. Ez tulajdonképpen a tékozló fia atyának a kérdése, mert hogyha ő ismerte a fiát, akkor tudta, hogy mi fog történni vele. És engedte. Nem kezdett el tanácsodat adni neki, hogy ez nem lesz jó, fiam. Nem próbált rábeszélni a lelkére, hogy megváltozzon, és mondhatjuk azt, hogy napjainkban ez a fajta figyelmeztetés egyre kevésbé tetszik a mai fiataloknak. Tehát az, hogy tanítsák őket, az, hogy akár megfedjék őket, engedjük, hogy ők belássák és felismerjék a hibáikat. És ez egy paradigmaváltás. A pedagógus és a nevelői feladat szempontjából, hogy tulajdonképpen lehet, hogy áttevődik a mi irgalmasságunk nem a megelőző, hanem az utólagos követő irgalmasságra, hogy hát tudtam, hogy ez lesz belőle, de még csak azt sem mondom, hogy én megmondtam. Mert néha még az is fokozni tudja a helyzetnek a kuszaságát, hogyha azt mondja valaki pedagógusként vagy szülőként, hogy na, hát ugye én megmondtam, hogy ez lesz belőle. Teljesen átalakul ez az egész kérdéskör, és nagyon óvatosnak kell lenni, és úgy tűnik, hogy amikor Isten esőt és napot ad igazakra és bűnösökre egyaránt, minthogyha ezt a fajta bizonyos jellegű elengedést gyakorolná, úgy, hogy közben azért ott van egyértelműen a dekalógusnak és a nyolc boldogságnak, a tíz parancsolatnak és a nyolc boldogságnak a tanítása.
Hogyha így záró gondolatként egy picit összegezni kellene, az irgalmasság ránk eső, tehát az, hogy legyetek irgalmasok, miként mennyei atyátok is irgalmas. Hogyan kell neki kezdenünk ennek a cselekedetnek, hogy aztán nekünk is irgalmazzanak?
Én úgy gondolom, hogy egy mély önvizsgálat kellene, hogy ezt megelőzze az én megbocsátásomat, hogy annak a tudomásul vétele, hogy az Isten nekem is irgalmaz azért, amit elkövettem, amit elkövetek, és az ő végtelen irgalmában az is ott van, hogy amit el fogok követni esetleg a jövőben. Tehát, hogy magamba szálljak, talán ismételten egy kicsit visszatérve a tékozló fiúhoz, és belássam azt, hogy én is csak úgy tudom folytatni az életemet, én is csak úgy tudok az Isten irgalmasságához hasonlóan irgalmasnak lenni, hogyha belátom azt, hogy miben hibáztam, mi az, ami probléma az életemben, mi az, amit lehetne másként tenni. Saját magunktól, mint Mühlhausen báról nem fogjuk tudni magunkat kiemelni a problémák közül. Tehát mindenféleképpen az Isten megelőző szeretete kell, és hogyha már ez a miénk, akkor igazában ennek a szemszögéből nézve kapunk ahhoz erőt, és van kihez visszamenni, ott van Krisztus keresztje, ott van a feltámadás, hogy van újrakezdés. Isten nekünk is megbocsát, és így lehetőséget kapunk arra, és erőt, meg kegyelmet, hogy mi is ugyanezt meg tudjuk tenni.
Úgy gondolom, hogy ennek két nagyon egyszerű szempontja van. Az egyik a bocsánatkérésnek a gyakorlása, a mindennapi készség felindítása és a tanácskérés gyakorlása.
Köszönöm a beszélgetést, és hogy közelebb vittek bennünket ezzel a beszélgetéssel az irgalmasság kérdésének megértéséhez. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Kék Emerencia, morálteológus, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola docense, és Laurinec Mihály atya, katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának erkölcsteológiai tanszékvezetője voltak a vendégeink. Ne feledjék, Agapé című tévéműsorunkkal szerda esténként találkozhatnak a Dunán, podcastunkat pedig a mediaclick.hu felületén, a Spotify oldalán, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán is meghallgathatják. Tartsanak velünk, keressük együtt a pluszt. Bodó Máriát hallották.